Emlékezés Bartók Bélára. A beszélgetés Betlenfalvi Bálint vezeti.
Meghívtam egy pár zeneszerzőt, és arról beszélgettünk, hogy Bartóknak milyen hatása volt a zeneszerzőkre körülötte, hogy milyen, hogyan nehezítette meg bizonyos szempontból, vagy milyen problémák akadtak azzal, hogy Bartók zenéjét zeneszerzők feldolgozzák, beépítsék a saját munkájába, és hogy ez az idők során, évtizedek során hogyan változott meg, és hogy mi ezt most a mai helyzetben hogyan látjuk. Abból a szempontból, hogy ma Bartók mit jelent számunkra, ez is talán lehet egy fontos kérdés, csak egy fontos kérdés, de csak egy oldalát mutatja meg annak, hogy Bartók. De azt hiszem, hogy ennek van más vonzata is, tehát másféleképpen is kihat, nem csak zeneszerzők számára, hanem az általános közönség számára is hasonló kérdések is felmerülnek. És erre szeretném megkérdezni.
Kezdem személyesen, nem akarom személyesbe tartani, de hogy a én életemben és a generációm életében sokaknak mit jelentett Bartók, azt akarom elmondani. Körülbelül azt hiszem 16 éves lehettem, tanultam zenét is, sőt gondolkoztam azon, hogy zenészt legyek, Hegedűt tanultam, és mindenfélét hallgattam, és már sok minden élményen mentem keresztül, mint gyerek, megismervén ezt, azt, amazt, és amazt olvastam naprafőre, és jártam különböző helyeken, éltem gyerekkoromban, tehát láttam azt, hogy az emberek sokfélét, voltam olyan iskolában, amelyben svábok, buneváltok és magyarok voltak, voltam olyan iskolában, ahol nem fogadtak el magyarnak, mert az Alföldön mindenki ővel beszélt, hogy mögé, meg ehhez, és én nem tudtam helyes helyre kitenni az őt, ezért azt mondták, hogy Tóth, ezért én, mint lázadó azt mondtam, hogy úgy, hát akkor én Tóth vagyok, és jártam aztán Sárospatakon, ahol burzsú gyerekektől a parasz gyerekekig mindenek voltak, és nem tudtam, hogy merre van a világ. És a énekzenetanárunk, mert Sárospatakon rendesen tanítottak énekzenét, engem Szabó Ernő bácsi hegedülni is tanított zenészek, vannak, akik tudják, hogy ki volt Szabó Ernő, neves zenetanár volt, és hegedű tanára, hegedű oktatások könyvet is írt, és ő tanította Bartókot. És föltette a rendes iskolai órán a Bartók 15 magyar népdalból a régi magyar táncokat, amit Bartók maga játszott zongorára, és ott elkezdték játszani. És ez olyan volt számomra, mint amikor Buddha odaült a fa alatt, és egyszerre meglátta, hogy van egy másik világ. Megláttam, hogy van egy nép, amely nem ugyanaz, amit én tanultam, hogy ez nem ugyanaz, amit nekem azt mondják, hogy magyar, amikor játssza a cigányzenekar az Akácos utat, hogy ez nem az, hogy emögött van valami nép, hogy a nép az nem egy romantikus, rózsaszínű valami, hanem kemény dolog, hogy az életben nem csak harmóniák vannak, hanem diszonanciák is, ugye ez teljesen új élmény volt, hogy lehet egyszerűen kifejezni, hogy nem kell azon a módon, amit éppen a cigányzenekar, vagy mint éppen a általam kedvelt romantikus zene csinálta, hanem a legvégső egyszerűség, hogy a pentatónia nagy tiszta hangközei megrázóan, egyszerűen és zártan kerülnek elén, és azt mondtam, hogy mi akkor most ettől a pillanattól kezdve megváltozik az életem, és azt hiszem, hogy meg is változott. Tehát ez egy olyan indítás volt, hogy attól kezdve másképp olvastam az irodalmat, és hát belevetettem természetesen magamat Bartókba, és játszottam is Bartókot, és mentem egy Bartók kottával a hónom alatt, Sárospatakon, és ott ült egy fiatalember a padon, az iskolakertben, és azt mondta, hogy mit csinálsz te? Mit játszol? Bartók. Ezt a román zene szerzőt? Ezt a hazárulót? Mondom meg, hogy édes fiam, te hülye vagy, hát ez a világ legnagyobb zeneszerzője. Azt mondja, akkor üljél-e mellém, én Bartók Péter vagyok. Úgyhogy ezzel csak jellemezni akarom, hogy számomra és sokat számára az, hogy Bartók, az nem csak olyan egy valamit jelentett, egy zeneszerzőt a többi között, hanem egy világnézetet és egy világfordulatot, hogy mindenről másképpen kell gondolkozni, mint ahogy az előbb gondolkoztam.
Én ugyan kívülről látom ezt a dolgot, én tulajdonképpen Pilátus a krédóba kerültem meg a beszélgetésbe. Annyi közöm van Bartókhoz, hogy az elmúlt 4 évben, szinte, de becsület szavamra véletlenül 3 egymás után következő Bartók filmet csináltam, a Mandarint, a Kék szakállút és a Mikrokozmoszból egy ilyen furcsa etűsorozatot, és azt látom a zeneszerzők meg a zenész barátaimon, hogy valahányszor Bartók kérdése előkerül, akkor ez, amit Vitány Iván mondott, ez valahogy az alkotó emberekben úgy fogalmazódik meg, hogy egyszerűen nem tudják kikerülni, és ez a kérdés feltevés is arról szól, hogy ezek után alkotóként hogyan lehet ezt a szellemet megkerülni, túljutni rajta, túl kell jutni, tovább építeni. Tehát, hogy ezt az egész görcsöt, nyugodtan kimerem ezt a szót mondani, hogy ezt az egész görcsöt, ami pontosan ebből a hatalmas méretű szellemből ered, ezt hogyan lehet folytatni, megkerülni, továbbvinni, nem tudom, melyik a jó szó. És...
Tehát talán éppen ez, hogy megváltoztatta a világot, ez a mércét, egy olyan fajta mércét állított, ami fantasztikus. Tehát, és az az érdekes, hogy tényleg nem veszíti aktualitását egyáltalán, és ez az, ami... És erről jutottam, hogy hogyan nem veszíti aktualitását.
Hadd kezdjem is messzebbről, mert kicsit másra tapasztalatom, mint Vitány Iváné. Valamivel fiatalabb vagyok, még ha ez nem is látszik. Én abban a korban nőttem fel, amikor már éppen túljutottunk az 50-es éveken. Tehát azt nem éltem meg, amikor Bartók művészetének egy jelentős része be volt formálisan tiltva. Tudjuk, hogy be volt. A rádióban megvan az a papír, amire föl van írva, hogy milyen műveket. Tehát azt mondom, hogy nem tanácsos játszani. Szóval ezen én már túl voltam. Amikor én a Konziba bekerültem, az 63, akkor ilyenről már nem volt szó.
Rákosi alatt se tiltották be. A hivatalos diktatúra, mondjuk Andics Erzsébet személyében alakot öltve, akkor, amikor megjelent a Zsdanovi kritika a modern művészetről, notabene Sosztakovicsról és Prokofjevről, akkor itt azt mondta, hogy nálunk is, és előadások hangzottak el arról, hogy nem betiltva, hanem egy kicsit kevesebben. Bartókban. Azért mentek koncerten, tehát a fából faragott királyfi maradt, de a Mandarinra azt mondták, hogy ez már eddig és ne tovább, de odáig nem. Tehát el lehet játszani koncerten, mondta Andics Erzsébet, de ez színpadon nem lehet, mert ez meg, hogy hívják, a maga formalistaságával és szexuális otrombaságával az ártatlan lelkű magyar fiatalokat meg fogja mérgezni.
Emlékszem arra a listára, a rádiós listára, kifejezetten fel van sorolva a 3., 4., 5., honos 4-es, az 1-2-6 az mehetett. Be volt tiltva az 1. és 2. zongora verseny, a 3. az mehetett, és a Mandarin. Ezek voltak betiltva. Más, talán a Szabadban, és az zongora szonárta sem volt kiváltos, de erre nem emlékszem. Emlékszem rá, amikor én elkezdtem zongorát tanulni kiskoromban, én nem szerettem különösebben Bartókot. Nem mondom, hogy utáltam, mert ugye vannak gyerekek, akik utálják. Én nem nagyon szerettem, piánó zeneszerzőnek tartottam, erre még emlékszem, mert a gyermekeknek beállandó oda volt írva, hogy piánó, pianisztikus. Engem borzasztóan üdített, hogy szerettem volna zongorázni, meg staccatókat játszani, Ránki darabokat, például Ránki György darabokat imádtam, kopogósnak, hasonló. Aztán, aki tanul zongorázni, ezt tudja, miről beszél. És azt képest a Bartók állandóan elutasított, hogy ne, finoman. Na most a 60-as években azért egy kicsit más lett a helyzet. Ugye az volt az érdekes, hogy akkor mi a legfiatalabbak, nem annyira Bartók iránt érdeklődtünk, mint a Schönberg iskola iránt, Schönberg, Berg, Weber, és hát bizonyos nyugati darmstadti zeneszerzők, akiknek a híre eljutott, meg lengyel zeneszerzők, ezek érdekeltek bennünket. Földes tanárulnak az óráirát hasoncsúszva jártunk be, mert ott ilyesmikről lehetett hallani. És ahhoz képest Bartók háttérbe került, és arra emlékszem, hogy egyszer egy hangversenyen hallottam a Zene húrosütő hangszerű cselesztára, egy című művet, amit addig nem nagyon hallgattam meg. És ott döbbentem rá, hogy hát ez az ember milyen hihetetlenül nagy volt. Ugye ez a darab, ez 1936-ban készült, 37-ben Vázában mutatták be, és hát messze korszerű volt, mint azok a darabok, amiket ott a környéken hallottunk. És arra is rájöhettünk, hogy bizonyos lengyel zeneszerzők, Lutoszlávszky főleg, hát nagyon nagy mértékben abból élnek, amit Bartókot kitalálta. Lutoszlávszky gyászzene Bartók emlékére, ez bevallottan ehhez a bizonyos zenéhez kapcsolódik, és akkor kicsit megváltozott ez a kép, és attól kezdve a szememben sokkal nagyobbnak tűnt Bartók Béla, mint addig bármikor. Olyan élményen talán nem estem keresztül, mint Vitány Iván, hogy felsejlett volna egy másfajta népi városi gyerek vagyok, úgyhogy ezt a dolgot így nem tudtam igazából átélni.
Akkor már nagyon sokat beszéltek és a népről.
Na most, ami mindig dühített, és ami egy darabig távol tartott, és valószínűleg ez a kicsit fóbia is az eleinte, az annak köszönhető, hogy állandóan példaképként próbálták elénk állítani Bartókot. Most ennél a pedagógiánál rosszabb a szem nincs. Ugye, hogy ilyen szikár, szigorú zenész, most verset is idézek, ugye, és ez nekem nem tetszett. Nekem nem kell egy szikár, szigorú zenész. Na most sokkal később úgy hozta a sors, hogy zenetörténészt lettem részben, legalábbis ezzel hízelgek magamnak, és egy éveken keresztül a Bartók Archívummal dolgoztam. Rengeteg levelet megismertem, és kiderült, hogy ez a szikár, szigorú zenész, ez nem volt szigorú zenész. Ez a maga baráti körében egy kifejezetten kedves ember volt, akinek meglehetősen nagy humorérzéke volt, ami nem a nagy világ felé valószínűleg nem jött ki, de bent a családban és azokkal, akiket kedvelt, azokkal ez bizony megvolt. Hát most éppen Bartók Péter került az imént szóval, ő írta az Apám című könyvet, ami most nemrég jelent meg magyarul. Ezt érdemes elolvasni. Hát abban azért fantasztikus dolgok vannak, hogy miket tartott otthon Bartók ilyen tréfás tárgyakat. Most képzeljék el, hogy volt egy ilyen porcelán csészéje, amiben tejet adott a vendégeknek. De a csésze alján volt egy beépített béka. Tehát az illető leitta a tejet, és egyszer csak ott volt egy béka, és akkor persze mindenki megrémülhetett, tehát ez egy beépített ilyen agyagbéka vagy porcelánbéka volt. És egy millió hasonló dolgot csinált, és mit tudom én, leveleket írt Kodálynak, van egy nagyon híres levele, görög betűkkel van írva, de franciául. Tehát ahogy a francia szavakat görög betűkkel át lehet írni, és utána folytatja cirill betűkkel magyarul. Hát aki ezt megfejti, fogadja hálás mosolyomat. Szóval ez az ember lett volna szikár, szigorú zenész. Ez az ember megértette magát a paraszt emberekkel, úgyhogy ez így, kérem szépen, egyre inkább az az érzésem, hogy a Bartók kép, amit belénk súlykoltak évtizedeken keresztül, minden szempontból, a politikától kezdve a zenei felfogásig hamis. Szeretném megkérdezni például a közösséget, hogy milyen szeme volt Bartóknak. Milyen szeme volt Bartóknak? De milyen színű? Na hát örülök, hogy azt mondják, hogy barna, mert minden más, sőt, gyakorlatilag 10 újságcikk közül 9-ben az van, hogy metszően kék. Riportokban azt mondják, és akkor Bartók rámövelte metszően kék szemét. Írta le az újságot. Szóval, köszönöm, ez az a Bartók kép, amit mi örököltünk, és azt hiszem, itt a 125. születésnapon itt az idő, hogy egy kicsit ezen módosítsunk, és hozzuk picit ember közelbe. Bartókot az embert, Bartókot a művészt.
Még a reggeli beszélgetésben még tovább mentünk, és arról is beszéltünk, hogy igazából Bartókra épült egy egész nyelvet. Tehát, hogy Bartók, arra, hogy Bartók értelmezte a népzenét, arra épült egy képzetünk arról, hogy milyen magyar népzene valahol. Tehát, hogy Bartóknak a zenéjébe belevitt egy csomó olyan dolgot, ami az ő saját felfogása volt, és ami a saját érzése volt a népzenével kapcsolatban. Tehát, hogy fantasztikusan értelmezte a hihetetlen emberi a zenéje, a zenéjével a népzene, és az ő személye.
Itt ellentmondok, én az az érzésem, hogy amit mi a népzenéről képzelünk, azt nem annyira a Bartók feldolgozások alapján képzeljük. Már inkább Kodály, és még inkább az 50-es évekbeli. Egyáltalán nem Bartókos népzene feldolgozások alapján. Szóval a Bartók az egy ága ennek, és azt hiszem, hogy persze, hogy nekem is a szívem csücske, de nem az hatott igazán a következő generációk.
Saját érzésem talán.
Hát itt akkor két dolog van, egyrészt az, hogy mit jelentett Bartók, másrészt, hogy mi a Bartók fogadtatása. Most ez egy szociológiai történelmi, az utóbbi ez egy szociológiai történelmi, szociopolitikai kérdés, ez más, mint az, hogy arról akarok beszélni, hogy voltak éppen mit jelent. Ez nagyon furcsa és érdekes történet, amennyiben valóban azt mondhatom, hogy Bartók akkor is csak keveseknek volt az eledele. azok ugyan, mint én gyerekként, némiképpen idézőjebben vagy anélkül forradalmárnak képzeltük magunkat, mert úgy, ahogy Bartók Péter megszólított, mert Kottát vittem a honom alatt, hogyha Beethovent vittem volna a honom alatt, hogy Beethoven Führer Líze, akkor nem szólított volna meg Bartók Péter, sem Beethoven valamelyik unokája nem jutott volna ott, hogy megszólítson. De ugyanúgy, hogy emlékszem ilyen történetekre, hogy utána Pestre jöttem és mentem az utcán, és valaki egy népdal fütyült, és akkor oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy szervusz, ki vagy? Mert természetesnek éreztem, hogy testvérem ő, abban, hogy szereti a magyar népdal. Ma már ez nem történhet meg ilyen értelemben. Tehát később egyrészt részben, mert amikor tananyag lett, akkor lehet, hogy nem jól, de meg senkinek nem használ bizonyos értelemben a tananyagság. Tehát ha a mai helyzetet nézem, akkor azt mondhatom, hogy Bartók ma nincsen jobb helyzetben saját hazájában, mint a 20. században, talán nem bármikor volt, mondjuk a 30-as évektől, amikor már volt egy tábora, tehát a 30-as évekhez képest nem javul az a helyzet, mint ami most van. Illetve még az járul hozzá, hogy akkor csak ultramodern volt, most pedig már lehet azt mondani a neomodern, posztmodern irányzatok után, hogy hát, na, hogyha én a Xenak is szeretem, akkor mi ez a Bartók? Hát ez egy ósdi elavult, régi módi, tonális, pentaton zeneszerző.
Ezzel nagyon egyetértek egyébként, mert azt hiszem, hogy nagyon sokat segített Bartók befogadásán az, hogy a 30-as években volt egyfajta ellenzéki nimbusza, és ez természetesen megszűnt később. Tehát hiába terjedt el talán jobban, nem tudom, ezt ellensúlyozta az, hogy ez a fajta nimbusz, ez megszűnt.
Csak én ma is ellenzékinek érzem, nem abban, nem a politikai ellenzéket tessék gondolni a pillanatban, hanem tekintve, hogy egy kisebbségben van a társadalomban benne, én mégis azt gondolom, hogy ennek a kisebbségnek van egy igaza. Tehát van egy bizonyos ellenzékiség, ami jogosult volna. És mondjuk abban tudom ezt megfogalmazni, hogyha Bartók jelentőségét több ilyen ellentéttel lehet megfogalmazni, amelyik az egyrészt azt mondja, hogy van a hagyomány és van a modernitás. Vannak, akik azt mondják, hogy őrizzük meg a magunk hagyományát, vannak, akik azt mondják, hogy haladjunk a korra. Most Bartók ezzel szemben azt mondta, hogy hagyomány, akkor a legősibb hagyomány, akkor nem ám a cigányzene, de nem is a Liszt Ferenc, vagy a Rózsavölgyi, vagy a Tinódi Lantos Sebestyén, hanem a Márik, ezt ugye a Kodály mondta, hogy a Márik és Cseremiszek fogják a egyik kezünket, másikat. Tehát akkor a legősibb hagyomány. A modernség? Akkor nem valami Richard Strauss-os modernség, vagy Mahler-es modernség, hanem annál is túl. Tehát a legszélsőt és a legszélsőt kell tudni összekapcsolni. És hogy ne úgy legyen modern, hogy az közben azért mégiscsak hagyományos, hanem modernnek is abszolút modern legyen. Nem, szóval nem félig modern, félig hagyományos, hanem abszolút modern, és közben legyen benne abszolút hagyomány. Na most ez egy olyan program, amit úgy gondolok, hogy ma sem érült el. Lehet, hogy változtak bizonyos körülmények, de maga a program nem érült el, mert ha azt mondom, hogy mondjuk Kurtág, akkor azt mondom, hogy Kurtágban látom a Bartókot, de nem abban látom a Bartókot, hogy szerepelnek benne Bartók motivumok, bár szerepelnek. Ő azt mondja, hogy csináltam vele egy 10 órás interjút, illetve ő csinált velem, csináltunk egy beszélgetést, amelyben faggattuk egymást, mert ugye 1946 óta ismerem és jó barátom volt abban az időben, tehát végig beszéltük életünket, és megegyeztünk abban, hogy nála ugyan az a egyik Bartóki vonás, hogy keresi, amit ő ugye a Kafkával úgy fejlesz ki, hogy az egyik darabjában, hogy a behatárolt kör belül tiszta, hogy keresi azokat a tiszta megfogalmazásokat, aforisztikusan tiszta megfogalmazásokat, ilyen értelem olyan, mint az előbb hallott egy hegedű dúók egyike, amik ekkora darab, és abban az ekkora darabban benne van a világegyetem. Tehát azt hiszem, hogy ilyen értelemben veszem azt, hogy Bartók ma is modern, és hogy nem avult el. Nem azért, hogy másoljuk, hanem azért, hogy ez az ellentéteknek, az összefogásának a tendenciáját, ezt érdemes megfogadni zenében, az ott a benne még a magyar mezőgazdaságban is jó volna.
És egy pillanatra még visszatérnék, amit először mondtam, hogy ez a kérdés, ez az egész kérdés, amit most taglal, hogy ez fennáll-e, tehát ugyanezek a kérdések, mert akkor ezzel választ adunk arra, ami a beszélgetés kérdése, hogy kortársunk-e Bartók, hogy ugyanezek a kérdések ma is egy, mondom, hogy zeneszerző, de akkor nyilvánvalóan a hallgatókra is gondolok a hallgatók részéről. Tehát ugyanezek a kérdések merülnek föl, hogy hagyomány és haladás, nép és az egész világ. Tehát, hogy ugyanezek a kérdéskörök mozognak ma, de lehet, hogy ezt a zeneszerzőnek kéne föltenni.
Hát nem, szerintem. Illetve persze, hogy felmerül egy hagyomány és haladás, de ebből az egyik része a hagyomány, ez többé-kevésbé meghatározható, és ez többé-kevésbé ugyanaz, ugye egy alapszint, de végül is nem változik meg a múlt, bár hát erősebb vagyok meggyőződve, mert a múlt olyan, ami ennek hazudjuk. De viszont a haladás kérdése az viszont egy nagyon-nagyon éles kérdés. Tudod, a mai megítélés szerint nem arra halad a zene és a művészet. Egyáltalán mi az, hogy halad? Fejlődik? Ennél nagyobb hülyeséget lehet kitalálni. Mozog. Változik. Én is úgy nőttem még fel, hogy minden a történelmet is, a művészetet is fejlődésben próbálták láttatni. Emlékszem, hogy még az érettségin, azt mondta az érettségi elnök, valami történelmi tételt húztam, és azt mondta, hogy nem kellenek az adatok, a fejlődést. Most ugye az adatok azok, amik léteznek, a fejlődés az, amit hozzáadunk. És ezért nagyon szeretem, mikor azt mondják az oktatásban, hogy nem kell az adatokat tudni, csak az összefüggést. Vagyis a hazugságot, a többi az nem érdekes. Most a művészetben meg hát különösen éles ez a kérdés, mert azokkal a babonákkal mindenképp le kell számolni, hogy a zene egy bizonyos irányba fejlődik. Persze, hogy mondjuk egy pár generáción keresztül úgy tűnhetett, vagy pár évszázadon keresztül, hogy a zene egyre diszonánsabb. De ez a folyamat megállt. Ma nem diszonánsabb a zene, ma neoromantika van, és posztmodern, és a teljes visszafordulás. Most még valami, gondoljuk meg, ha a zene ilyen értelme egyre diszonánsabb és egyre bonyolultabb, mert a fejlődésnek ugye ez volna a lényeg. Ebből az következne, hogy mondjuk mi az 1300-as évek zenéjét sokkal jobban értjük, mint az 1400-ast, és így tovább. De hát az 1300-as évek zenéje, mású zenéje, az a koncertgyakorlatban meg se jelenik. És hogyha az ember meghallgat mású műveket, akkor hát kicsit úgy pucolja a fülét, hogy mi volt ez. Hát sokkal bizarrabbnak és merészebbnek tűnik, sokkal távolabbinak a mai ízlés. Magyarán, nincsen ez a fajta fejlődés, nincsen ez a fajta haladás, ez a kérdés biztos, hogy ma másképp vetődik fel, mint abban az időben, amikor hittünk abban, mondjuk Schönberg hitt abban, hogy a dodekafónia lesz a jövő.
Igen, tehát úgy a haladás biztos nem merül föl, de mint folyamat, tehát az biztos, hogy van egy fajta folyamat, egy irányított folyamat, ami hatott Bartókra nagyon.
Az irányítottat azt hagyjuk ki. Folyamat az van.
Maga szóval irányít, tehát hogy egy olyan folyamat, ami hát valamelyre halad.
Hát ő hallotta a kortársait, hallotta a közvetlen elődeit, és ebből meg levont bizonyos következtetéseket, és lépett erre vagy arra. Ugye, de hát a művészet az olyan, mint a divat, hogy sose lehet eltalálni a következő lépést. Mert ha el lehetne találni, akkor 700-an találják el.
Szóval. Amit ezt ki akartam nyugodni, az igazából egyfajta következetesség a munkájában, vagy egyfajta fegyelem, ami mint történeti valami lehet, hogy mindig változik, és másképpen látjuk, de igazából ugyanakkor egy olyan fajta, tehát magához a zenéhez egy olyan fajta megközelítés, tehát olyan fajta fogása van a zenéhez, hogy igazából az ember nagyon érzi, nagyon nem tud, tehát nem lehet, mindenképpen kell valamit kezdenünk vele, mert azért, mert benne van a mi történetünkben és a mi életünkben. És ez az, ami úgy egy játékvernek. Tehát hogy a haladás, azt hiszem, hogy a haladás az egy, ezt talán már csak New Yorkban hiszik olyannak, ami ennek.
Én nagyon egyetértek Vitányivánon, aki azt mondja, az imént azt mondta, hogy ez a hagyomány, a nagyon régi hagyomány és az abszolút korszerű, kvázi ötvözése volt a Bartók legnagyobb tette, mert tényleg ebbe következetes volt. Szóval ő figyelte azt, hogy a kortársak mit csinálnak, és próbált tőlük. Érdekes, az egész életművet végig lehet így mondani, hogy mikor, milyen zeneszerző hatott rá elsősorban, és milyen nyomon ment. Aztán nem utánozta őket, csak mégis a hatás azért beépült. Ugye kezdődik a sor Richard Strauss-szal. De amikor a Richárd-Strauss hat rá, ez 1902, ugye akkor hallja a Zarathustrát, ami hát nagyon abban az időben 6 éves mű volt egyébként, tehát aránylag frissen került Budapestre, és akkor a Strauss. De Strausshoz kötődik ez a bizonyos magyar nóta világ, mert akkor még nem ismerte a népdal. Aztán a következő ilyen lépcsőfok, amikor megismeri a népdalt, ugye 1904-ben kezdett ő először népdalt, akkor hallott először népdalt, 5-ben kezdett egy kicsit gyűjteni, 6-ba fonográffal, és 7-ben ment el először Erdélybe. Itt jött rá, hogy pentatónia. Na most ez a felfedezés, ez körülbelül együtt él a Debussy zenejének a hatásával. Aztán a 10-es években felerősödik a Schönberg zene hatása, ez azonban a román zenével jön össze, meg az arabban. Ugye 13-ban ő volt Algírban. És azt meg is fogalmazta, hogy miután az ilyen balkáni zenék, hát bizonyos értelemben, most időzőjelben mondom ezt a szót, primitívebbek, tehát távolabb állnak a, hogy mondjam, a slágerzenétől, vagy a klasszikus összhangzatlantól, ezért alkalmasabbak arra, hogy merészebben használjuk fel őket, merészebb harmóniákkal. És aztán még van egy újabb fordulat, 26-ban, amikor Stravinsky hat rá, egy hosszú válság után, és még egy, amiről nem szokott írni az irodalom, Alban Berg. Az egy nagyon mély hatás volt, de erről sem nagyon beszélt, csak hát a nyomokat azt így lehet követni. Ez, persze még mások is, mert mit tudom én, beszélgetett egyszer a Henry Cowell nevű amerikai zeneszerzővel, aki már 12-ben olyanokat csinált, hogy a zongora húrjain bent kellett pengetni, meg klasztereket, vagyis hogy tenyérrel ütni a zongorát.
Én is most olvastam ezt, és azt írták az amerikai CD füzetkében, hogy Bartók engedélyt kért arra, hogy a klasztert használja Cowell-től, tehát egy ilyen érdekes kis adalék.
Igen, hát ezek a dolgok is borzasztóhatottak rá. Tehát ő igyekezett tájékozódni, és a mindenkor legkorszerűbbnek ítélt zenék hatásait befogadni. Tehát nekem egy maradt ki ebből, és én őszintén sajnálom, de hát a történelmet nem lehet visszacsinálni, Sosztakovics. Ugye a 20-as években, ha ő találkozik Sosztakovicssal, ott elképesztő dolgokat tapasztaltam, hogy a Sosztakovics orcímű operára gondolok. Akkor egyik legmodern. És volt a Szovjetunióban, érdekes, 29-ben volt, de ez lepergető úgy tűnik.
Hát mondják, hogy a koncertóban ő némileg gúnyolja.
Az más, igen. Ugye, hát ugye közben Sosztakovics is nagyon megváltozott a 30-as évek Szovjetuniójában.
Kuszevicki kapcsán azt hiszem, mert Kuszevickinek egy kedvenc.
Hát egyrészt a Kuszevickinek kedvence volt, másrészt ugye hallott a rádióban ezt a Sosztakovics 7. szimfóniát, és tényleg nem... Ez is ellentmondásos. Nem arról van szó, hogy nem tetszett neki, hanem ő megértette, hogy a Sosztakovics azt a témát ironikusan használja föl. Csak az volt a vélemény, hogy egy kicsit túl sokat.
Szimonovszki.
A Szimonovszki az egy kicsit furcsa eset, ugye. Hatott rá, kétségkívül hatott rá. Sőt, annyira, hogy amikor a nagy hegedű versenyt komponálta, ugye megkapta a Székely Zoltántól a megrendelést, akkor bekért az Universal kiadótól friss hegedű versenyeket. És tudjuk, hogy a Szimonovszki volt az egyik, amit megnézett, és a Berg a másik. És a Szimonovszki az valóban ott van, még Kotta jelekben is ott van, mert bizonyos Kotta jeleket, hát legalábbis egy amerikai zenetudós szerint a Szimonovszkitól vett a jelen. De hát a Szimonovszkit nem tartjuk azért a 20. század legnagyobb mesterének.
Amiről most már mind a ketten beszéltek, ezt a fajta magatartást, tehát ezt a fajta művészi attitűdöt, vagy gondolkodási formát, hogy én könnyen beszélek, mert nem vagyok zenész, hogy ezt hogyan, tehát ennek mi a következő, akkor ne beszéljünk haladásról, tehát akkor mi a következő lépés azok számára, akik most szembesülnek ezzel a szellemi magatartással, amit itt most mind a ketten megfogalmaztak Bartókkal kapcsolatban.
Hogy hát, is példái a kortárs zeneszerzők között, esetleg kultákban vagy?
Én azt hiszem, hogy minden, vagy a legtöbb mai magyar zeneszerzőben, mert ugyanúgy lehetne mondani Ligetőről is, Németh esetben még közvetlenebbül, mint Kurtág esetében, de azért feltétlenül ott van a nyoma, hogy ő egyik legjobb szakértője volt egyáltalában a Bartók zenemiben létének. Akkor már Szőlősi Andrásról nem is beszélve, és a mondta a fiatalabb nemzedéknél ugyanezt lehet találni, azért, hogy ott nem múlt el a hatás. Na most persze az a kérdés egyáltalában, és most még hogy visszatérjek, ami az új volt a 20. században végül is, és amire Bartók valamilyen feleletet adott, ami művészi, emberi, és sőt mondom, hogy mondjam, nemzeti és akár politikai terület is, az, hogy a 20. században összeért a világ, mondjuk globalizáció, de most én nem a globalizációt értem, hanem hogy valóban összeért, ami soha azelőtt nem volt, hogyha máma valami történik Tokióban, azt már 11-kor bemondják, és egyáltalán, és hogy a köznapi fogyasztásban akkor Magyarországon még a szórakoztatásra cigányzenét játszottak, vagy már operettzenét játszottak, mondjuk Kálmán Imrét és Leál Ferencet játszottak. Ma az egész világon ugyanazt játszák, akár tetszik, akár nem, bizonyos helyi különbségekkel. Na most Bartók ebben a világban mondta ezt a kettősséget, ugyebár, hogy egyrészt az egész világ, másrészt a legmélyebb hagyomány, egyrészt világpolgárnak lenni, másrészt nemzetinek lenni, de a nemzeti nála azt is jelentette, hogy nem hárította el magától a román, szlovák, ukrán, szerb, arab, török népzenét és akármit, hanem együtt látta, tehát a nemzetinek egy ilyen, hogy mondjam, széleskörű értése, amitől nem lett kevésbé magyar, de mégis benne volt a szlovák is, vagy a ruszin is. Tehát ez a gondok, itt a gondolkodás az, ami továbbadandó. Na most az a probléma, hogy ebben a modern fejlődésben ma is úgy van, hogyha megszavaztatják az országot, hogy hányan vannak, akik időnként azt gondolják, hogy Bartókot hallgatva valamit kapnak a világ megértésére és ennek továbbvitelére, azok nincsenek túl sokan. Na igaz, hogy azt is mondhatom, hogy lehet, hogy valamivel többen vannak, akik Bachra szavaznának, de azok sincsenek nagyon sokan. Tehát a kérdés az, hogy a társadalom mennyi részének van ez szüksége. Na most, ha csak a társadalom kisebbik részének van rá szüksége, ez nem jelenti, hogy az egész nem érvényes, mert a társadalom nem úgy fejlődik, hogy mindig mind a 8 millió vagy milliárd ember, hogy hány van most, 6 milliárd ember, hány van most?
6.
Hogy mind a 6 milliárd ember közös szavazással dönti el, hanem mindig a szellemnek azért van egy olyan mozgása, amely valamilyen irányba visz. Tehát a kérdés az, hogy lehet ezt a gondolatot, ezt az eszmét, ezt a magatartást a társadalomban hatékonyá tenni. Ez egy másik kérdés annál, hogy mi az értelme a Bartóknak.
Én azt hiszem, hogy azt nem lehet megtanulni, hogy mihez kell nyúlni most egy mai zeneszerzőnek, de azt át lehet venni, hogy van egyfajta felelősség. Tehát, hogy nem a könnyebb utat választom, hanem mérlegelem a helyzetet, és megpróbálom mindig a nehezebbet keresni. Mert ez erre tanít Bartók, nem arra, hogy éppen merre lépjek, arra senki nem tanít.
Föl van jegyezve, hogy volt egy záróvizsga Zeneakadémián, amelyen játszottak Bartók, Kodály és Kálmán Imre, előadtak műveikből, és volt egy zenekritikus, aki megjelent, és azt írta, hogy különösebb tehetséggel nem találkoztunk. És ugye nem véletlen, de akkor ez mostan egy történelmi szociológiai jelenség, hogy miért van az, hogy a 20. század elején a magyar zene mindkét ága, tehát a komoly zene egyrészt, másrészt Bartók és Kodály, mondjuk akkor még Lajta volt csak harmadikként, azt hiszem más még nem volt.
Weiner már.
Weiner, igen. Másrészt.
Doknányi,
bocsánat. Másrészt. Kálmán és Lehár, ezek megváltoztatták a világzenei térképét. Tehát nyilván az, hogy Magyarországra akkor jutott a sor arra, ebben a, nem akarom globalizációnak nevezni, de valami ilyen folyamatban, hogy mondjon valamit a világnak. És akkor mind a két műfajban, mind a két ágban mondott valamit.
Azt szeretném kérdezni, hogy lehetett tudni valamit arról, vagy sokat lehetett tudni arról, hogy tudjuk, hogy a Kodály, Bartók azok régen olyanok voltak, hogy Marx, Engels, Lenin, Stalin, stb. De mondjuk az 50-es években, amikor a Kodály azért valami ellenállást jelentett, tehát a nemzet továbbélésének volt vagy egy szimbóluma, hogy a Kodály mit tett, vagy hogyan viszonyult ő akkor a Bartóki örökséghez? Riválisnak tekintette, vagy nem is lehetett szó Bartókról, erre nem emlékszik.
Hát majd Vitányi Iván kijavít, mert ő talán jobban érte át ezeket. Ami nekem eddig kiderült, az az, hogy Kodály taktikázott. Tehát végig gondolta, hogy mi a helyzet. Bizonyos esetekben belement inkább abba, hogy nem beszél a Bartók művek érdekében. Éppen azért, hogy más dolgokat meg véghez tudjon vinni. Persze nyilván nem mindennel értett egyet, amit Bartók csinált. Ugye hát azért ők az idők során mégiscsak eltávolodtak egymástól. A barátság megmaradt, de hát a felfogásban volt különbség. Mindenben volt különbség. Hogyne, hát főleg az elején Kodály hatott Bartókban. Visszafelé kevésbé érdekes módon. Mondom, a népzenekutatói felfogásuk is az idők során teljesen más lett, hogy népdallejegyzés, Kodályféle népdallejegyzés az abszolút más, mint a Bartókféle, hogy meg kell megvilágítani, mondjuk egy igazán érett késői Bartók lejegyzés, az teljesen pontosan a konkrét dallamot jegyzi le, akkor is, hogy te teljesen nyilvánvaló, hogy a paraszt hibázott az éneklésnél. Azt jegyzi le. Még az is előfordul, hogy egyszer lemezről jegyzette valamit, és a lemezen beszakadt a barázda, lejegyezte a zajt. És odaírta persze az objektivitás kezdve, hogy ez zaj. Most a Kodály nem. A Kodály lejegyzéseknél egy olyan kottakép kerül a főszövegbe, amit a Kodály a dallam tipikus alakjának vél. A maga tapasztalata alapján, és leírja a variánsok közé, hogy helyi, egyéni, hiba, stb. Ez abszolút más felfogás. Ez a két lehetséges felfogás tulajdonképpen a népzenekutatásban. Tehát így fokról fokra teljesen szétlentek ők tudományosan is. Hát a zenébe talán nem ennyire szét, de hát azért a Kodály ezt tudjuk, hogy egy lényegesen konzervatív szerző volt.
Hát egyrészt annak, hogy őszintén szóval nagyobb zeneszerző volt, mint Kodály ilyen értelemben. Tehát ezt amit hasonlóan is csináltak, ő keményebben, következetesebben, bár ez nem esztétikai fogalom, de hát mondhatnám azt, hogy ezáltal szebben, tehát ezáltal érvényesebben fogalmazta meg a műveiket.
Hát bizonyos értem, igen, szóval most persze így általánosságban könnyű beszélni, ugye vannak olyan Kodály művek, amelyek abszolút remek művek, minden mércével mérve, a Psalmus vagy a Galánta is mércé. Az nem csak nekünk, az nem csak nekünk. A Psalmust azt lehet, hogy mi egy kicsit többre értékeljük a szövege, meg a magyaros dikciója miatt, mint nyugaton, de azért az hat. A Galántai táncok az biztos, hogy a Missa Brevis, azt én már nem sorolnám ide, de az is egy nagyon fontos, mert ez kétségkívül. És aztán vannak olyan kodályművek, amit szerintem hiába próbálunk terjeszteni nyugaton, azok kuriózumok maradnak, páva variáció, szimfónia, ezek nem olyan jó művek. Most a Bartók életmű, én azt mondanám, hogy egyenletesebb. Nincsenek olyan kiugró, hogy mondjam, Bartóknak nincsen igazán gyenge műve. Kodálynak azért van az. Azért a fiatal Bartók hülyeségeket is leírt, ugye? A fiatal Bartók még ilyen félig meddig antiszemita mondatokat is leírt, amitől aztán pillanatok alatt lesz a Kodály.
Volt egy ifjú nacionalizmusa.
Igen. Hát ez a, ugye, gondoljuk meg, hogy amikor Bartók, ennyi is volt, például 13 éves volt Bartók, amikor Kossuth Lajos meghalt.
Hát
szóval Görgei Artúr még létezett a századforduló körül, ugye? Tehát ezek a 48-as eszmék hatottak, ő ebben nőtt föl, akkor ezek nagyon korszerűnek látszottak, ma te sem másképp nézünk ezekre, tehát akkori ésszel ez minden más volt. És ott volt egy Budapest, ahol azt tapasztalta, hogy németül beszél. Ugye? Németül folytat Hans Köstner az óra. És akkor tett ilyen megjegyzést, hogy ezek a németek, meg ezek a zsidók, meg nem tudom. Tehát azért mondom, hogy az, hogy van olyan, amikor Bartók...
De azt ő is meghaladta.
Hát meghaladta, de jó, csak most csak így mehetek tovább.
Na hát ezt nem lehet nézni, mert ilyen értelemben, mert nem tudjuk, hogy Bach milyen megjegyzést tett otthon.
Igen.
Tehát lehet, hogy ő sem mindenben látta helyesen a dolgot itt aztán ebben a műszerben.
Szóval itt a, hogy mondjam, ha a levelek megjegyzéseit nézzük, ott persze van olyan, amit meghalad. A tudományos munkákban hát ott is van a mai magyar népzenetudomány nem feltétlenül azt mondja, hogy a pentatónia volt a legősibb rétege a magyar népzenének.
Ezt de hát akkor, ő sem mondtam.
De ő azért ezt mondta.
De hát azért a gyerekdalok egy-két-három hangos dolga az még ősibb.
Jó, az igaz, de az gyerekdal, szóval azért.
De hát azért megvolt.
Igen. De mondjuk azt kellene így összefoglalóan erre mondanom, hogy nagyon kevés kopott el az ő tudományos életművéből. Vannak dolgok, amiket ma nem úgy látunk, vagy látnak a népzenekutatók, de az egy nagyon szilárd alap, amit ő oda letett az asztalra. És a politikai vagy szociológiai felfogása, ha ezektől a fiatalkori dolgoktól elmondkoztatok, abszolút korszerű. Bárma lenne egy párt.
Most Kodályról pedig azt a 45 után, hogy Kodály körülbelül azon az állásponton volt, mint nem tudom, hogy honnan van az idézet, de sokat idéztük a 70-es években, Goethétől, csak nem tudom megmondani a forrást, hogy egy háború elvesztése malőr, egy parasztház leégése tragédia. Hogy Kodály úgy gondolta, hogy a háborút nem tudja megnyerni, de a parasztházat, vagyis a zenei nevelést, azt védelmezi. Tehát, hogyha ő kompromisszumot kötött, akkor azért kötötte, hogy meg tudja védeni a magyar zenei nevelést, bár lett volna valaki a 90 után, aki meg tudta volna kötni ezt a kompromisszumot, és nem ment volna az egész gajdra, amit Kodály megteremtett.
Van egy Moldvában felgyűjtött dallamtípus, amelyik ilyen nagyon szűk járású, és nem pentaton. Semmi köze a pentatonjához, és ma azt ősibbnek tartják, de nagyon vigyázni kell ezzel, hogy ősi. Szóval én azt hiszem, hogy mi itt is egy kicsit lépre mentünk, mert elterjedt ez a felfogás, hogy ezek a pentaton kvintváltó népdalok, ezeket a vereckei hágón át hurcoltuk magunkkal a nyereg alatt, és ezért ez nem így van. Ezek azért ennél sokkal bonyolultabb dolgok.
Senkivel nem akarnám befolytani a szót, de muzsikus kollégák várni itt a dolgokban, és akkor köszönöm szépen akkor a beszélgetést.
Köszönjük.
Emlékezés Bartók Bélára. A beszélgetés Betlenfalvi Bálint vezeti. A felvétel Bartók Béla 125. születésnapján 2006. március 24-én a nyitott műhelyben készült.